Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, jöjjetek fennállva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Atyánk Istenünk, hálát adunk neked, hogy ma is itt lehetünk a te házadban, hallgatva a te igédet, a te üzenetedet, a te evangéliumodat, amit kijelentettél már az időknek kezdetén. Köszönjük, hogy azért jelentetted ki, hogy megismerhessük az igazságot, hogy megismerjük a mi bűnös állapotunkat, és megismerjük azt, hogy hogy szabadulhatunk meg ebből az állapotból, hogyan kerülhetünk vissza a veled való közösségbe. Köszönjük, hogy ezt a nagy ajándékot, ha bár nem vagyunk méltók rá, de odaadod nekünk, részeltetsz benne bennünket, a te szent fiadért, a te szent fiad által, ad, hogy ebben a karácsonyban, még a mai napon is, és életünk minden napján ennek tudjunk örvendezni, a te szent fiadnak, aki eljött, hogy meghaljon a mi bűneinkért. Így legyél ma is itt velünk, így áld meg a mai Isten tiszteletünket, az igének a hirdetőit szerte a világban, és az igének a hallgatóit. Áld meg mindnyájunk szívét, amikor a te igédet hallgatjuk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, ahogyan az írva található Mózes első könyvében, Mózes első könyvének a harmadik részében, az első 15 versben így szól hozzánk Istenünk igéje. A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett vala, és mondta az asszonynak. Csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? És mondta az asszony a kígyónak, a kertfájának gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony, nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy jó az a fa eledelre, és hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa bölcsességért. Szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele lévő férjének is, és az is evék. És megnyilatkozának mindkettőjüknek szemei, és észrevevék, hogy mezítelenek. Fügefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csinálának maguknak. És meghallák az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala, és erejtőzék az ember és az ő felesége az Úristen elől a kertfái között. Szólítá ugyanis az Úristen az embert, és mondta néki, hol vagy? És mondta, szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtezém. És mondta ő, ki mondá néked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, melytől eltiltottalak, hogy arról ne egyél? És mondta az ember, az asszony, akit mellém adtál vala, ő ad a nékem arról a fáról, úgy evém. És mondta az Úristen az asszonynak, mit cselekedtél? Az asszony pedig mondta, a kígyó ámított el engem, úgy evém. És mondta az Úristen a kígyónak, mivel hogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezeivad között. Hasadon járj és port egyél életed minden napjaiban. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát martosod. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ma karácsony ünnepén, Jézus születésének az ünnepén ezzel az ige szakasszal foglalkozunk, amikor Isten először megígérte Jézust, a világnak a szabadítóját. Tudnélik, egyből a bűneset után. hogy talán ezt is megvizsgálva, még nagyobb hálára és örömre induljon a szívünk ezen az ünnepen, hogy még inkább Istennek a dicsősége és kegyelme ragyogja be a mi ünneplésünket. De még mielőtt rátérnénk a vázlatbeli első pontunkra, Isten tervére, vizsgáljuk meg azt a helyzetet, amelyben az az ígéret elhangzott az első emberpárnak. Talán jól ismerjük a teremtés történetét itt mindannyian. Isten 6 nap alatt megteremtette a világot, és a 7. megpihent. Az ügyesek talán napra is le tudják bontani, hogy melyik nap mit alkotott az Úr. Első nap megteremtette a mennyet és a földet, elválasztotta a világosságot a sötétségtől. Aztán 2. nap elválasztotta a vizeket. A vizeket a földön, és a vizeket az égben. És sorjában mindent megteremtett, a száraz földet, a növényeket, az égi testeket, a vízi és repülő állatokat, a szárazföldi állatokat, és legvégül Isten megteremtette az embert, Ádámot és Évát. Isten megteremtette az embert a saját képére és hasonlatosságára. Értelemmel és szabadsággal ruházta föl, és azt a feladatot adta neki, hogy uralkodjon ezen a teremtett világon. Nekünk adta ezt a világot örökségül, hogy éljünk vele, éljünk benne az ő kedvére és az ő dicsőségére. És miután Isten mindent megteremtett, elhangzott ugyanaz, ami minden nap végén. Az első rész 31. versében. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett vala, íme igen jó. Isten világa jó volt. Isten világa tökéletes volt, makulátlan, szeplőtelen. Isten világában rend volt. Minden úgy működött, lebontva az utolsó atomig, ahogy annak működnie kellett. Hiba nélkül, mindenféle elszámolás nélkül. Pontosan. Az élet és a jó uralkodott benne. És a másik dolog, hogy ebben a világban Istennel éltünk közösségben. Vele tökéletes harmóniában, békességében, az ő társaságában. Isten gyönyörködött mi bennünk, mi pedig gyönyörködtünk ő benne. Az ember végezte Istentől kapott feladatát, és szabadon engedelmeskedett a törvénynek, hogy ne egyen arról a fáról, a jó és a gonosz tudásának a fájáról. De aztán egyszer a sátán kísértésére, csábítására ez a világ alapjaiban véve megváltozott. Mikor mi emberek megszegtük Isten törvényét, ebbe a teremtett világba belépett a bűn. És a bűnnel együtt, ahogy Isten megmondta, bejött a halál. Ahol eddig a jó és az élet uralkodott, a helyébe most bűn és halál lépett. Valószínűleg napestig sorolhatnánk ennek az eseménynek a következményeit, akár a világban, akár az emberben vizsgáljuk azokat. A világ legnagyobb katasztrófája az, hogy ettünk arról a fáról. A világ legnagyobb katasztrófája, hogy megszegtük Isten nekünk adott törvényét, hogy belépett ide a bűn. A rend helyébe rendetlenség, a békesség helyébe békétlenség, a jó helyébe rossz, az élet helyébe halál került. Elvesztettük Istent. Békétlenség és halál jött a növényvilágba. Növények is most már élősködnek egymáson, egymást folytják meg, akár a föld fölött, akár a föld alatt, és rengeteg növény mérgező lett. A vesztünkre vannak. Békétlenség és halál jött az állatvilágba is. Egymásra leselkednek, egymásra vadásznak, egymást megölik, kialakult a jól ismert tápláléklánc. És ha eljön az ideje, elpusztulnak. Aztán békétlenség és halál jött az emberek közé is. Nem kell messzire mennünk, Ádám egyből Évát okolja a bűnéért, és az első ember, aki meghal, még csak nem is öregségben hal meg, hanem Káin megöli a testvérét, Ábelt. És az egész világ rendje, harmóniája megbomlott. Természeti katasztrófák, vulkánok, földrengések, árvizek, betegségek a növényeknél, az állatoknál, az embereknél. És ennek a tetejébe sokszor mi is aktívan pusztítjuk ezt a világot. Lehet vizsgálni az adatokat, hogy évente mi történik az ózonréteggel, hány növény vagy állatfaj pusztul ki, hogy éljük fel a földünknek az erőforrásait, hogy gyűlik az óceánunkban és a földünk körül a szemetünk. Az ember tettétől az egész világ, amely Isten dicsőségét és jóságát zengte, elromlott. És a legrosszabbról még nem is szóltam. Békétlenség jött Isten és az ember közé. Megint nem kell messzire mennünk. Ádám és Éva vétkeznek, és menekülnek Isten elől. Rejtőzködnek. Aztán, amikor Isten előkeríti őket, Ádám okolja Évát, de okolja Istent. Az asszony, akit mellém adtál. Az asszony, akit te adtál mellém. Nem Ádám hibája, nem Éva hibája, még csak nem is a kígyó hibája. Uram, a te hibád. Milyen gyorsan, milyen mélyre süllyedt az ember. És ezt is lehetne hosszan ecsetelgetni. Nem elég, hogy mi történt a világban, de mi történt az emberben belül, Isten képmásában. Mi lett a következménye a bűnnek az ember számára? Az ember számára a legsúlyosabb következmény a halál, a hármas halál, a lelki halál, hogy elszakadt Istentől, a jótól, az élet forrásától, a boldogságunk forrásától. És pont, mint említettük, menekülünk előle, az ő szentséges színe elől. És a szívünk a bűn állapotában témfereg, bálványokat épít, legtöbbször önmagát imádja, Isten törvénye ellen lázad, nem ismeri a jót, és képtelen követni azt. Aztán a második halál, a testi halál, amikor a lényünknek az egysége megbomlik. Ami egy volt, a testünk és a lelkünk egybeforrasztva, az elszakad. Kinek ekkor, kinek akkor, kinek így, kinek úgy, de a lelke elválik a testétől. És harmadjára, az örök halál. Hogy aki Isten nélkül hal meg itt a földön, annak örökké Isten nélkül kell léteznie. És a teremtőnk és gondviselünk nélkül létezni, az nem nekünk lett kitalálva. Hisz pont a vele való közösségre lettünk volna kitalálva. Aztán a bűn következménye, Isten átka és büntetése. Azt már nem olvastuk fel itt az ige szakaszban, de le van írva a 16. verstől. Az asszonynak megnőtt a viselőségének a fájdalma, a férfi orcája verítékével eszi a kenyerét, és még más egyebek. És a bűn következménye rengeteg másik bűn. A bűn szülte a többi bűnt, és az ember élete teljesen megváltozott. Ádám és Éva életében szégyenérzet, félelem, bujkálás, mentegetőzés, hazugság Istennel szemben. És azután még jött számtalan, féle és fajta bűn. Na de bocsássatok meg, testvérek, nem erről a szegény emberről akarok egész Isten tisztelet alatt beszélni. Meg itt a legjobb tudásom szerint ecsetelgetni, hogy hova estünk. De hogy megértsük és csodáljuk, hogy mit végzett Isten azóta a világban, ahhoz tudni kell, hogy honnan indulunk. Innen lentről. Innen mélyről. Te első pontunkban a terv. Térjünk rá az Úrra, hogy valami igazán jóval is találkozzunk. Sokat mondó, hogy mi az első dolog, amit Istenről olvasunk, miután az ember vétkezett. Láthatjuk a 9. versben, Isten keresi az embert. Isten és ember között felbomlott a közösség, de Isten keresi az embert. Ezt az embert, aki az ő tökéletes, teremtett világát tönkretette. És aki megrontotta önmagát, Isten legbecsesebb teremtményét. Isten keresi. És megy utánuk. akkor is, hogyha ők nem akarják. Azután megtalálja őket. Megbeszélik, hogy mi történt. És miután mindenki számára kicsit lecsapódik a helyzet, az ember is megérti a súlyát a tettének, Isten mond az embernek valamit. Több mindent is mond, de az első dolog az az, amit felolvastunk az ige szakasz végén. Isten első szava, hogy küldeni fog valakit, aki legyőzi a sátánt, aki megtöri a sátánnak az uralmát ezen a világon és az emberen. Istennek az első szava hozzánk, hogy megígéri nekünk Jézust. Először Jézusról beszél. Ott az első bűn napján, annak a kozmikus és kétségbejtő következményei közepette, Isten a szabadítóról beszél. Kész tervvel áll elő. Ennél nagyobb rossz soha nem történt, és soha nem is fog történni, és Istennek kész terve van az orvoslására. A legnagyobb és legnehezebb problémára Istennek nem keresnie kell a megoldást, hanem feltárja az ő kegyelmes, szerető tervének az első darabkáját. Nem tudom, testvérek, velünk mi szokott történni, mikor valami nem az elgondolásunk szerint alakul. Mikor valamit készítünk, rajzolunk, barkácsolunk a garázsban, de nem úgy sikerül, ami a cél lett volna. Mikor építkezünk, felújítunk, de nem úgy haladnak a dolgok, ahogy azok ki lettek volna találva. Vagy mikor elképzeltük a tökéletes nyaralást, vagy a tökéletes karácsonyt, a tökéletes adventi készülődést, aztán az élet gondjai, a nem számításba vett történések mindent felülírnak. Vagy ideje korán történik egy komoly betegség a családban, esetleg egy szomorú haláleset. Hogy szoktak ezek érinteni bennünket? Érthető módon, eléggé kellemetlenül. Letaglóznak, elszomorítanak, dühössé, keserűvé tesznek. Szomorúak vagyunk, elment vagy beteg, vagy az egyik szerettünk, oda a karácsonyi hangulat, a családi békesség, és sokszor tehetetlenül állunk, hogy nem tudunk mit csinálni. Csak hogy egy kis apró saját példát hozzak, a feleségem nagyon szeret és szokott járni kerámiázni. És szokott nagyon szép edényeket készíteni, hazahozni, nekünk is otthonra. És elő-elő fordul, hogy valami, amit készített, az lepottyan. És eltörik. És nincs mit csinálni. Nincs különösebb terv, nincs nagy helyreállítás, az időkerekét nem tudjuk visszaforgatni. Tönkrement, szépen összesöprögetjük, aztán kidobjuk. Majd lesz másik, hátha. De milyen csodálatos! Isten a világ legnagyobb bajára és legnagyobb problémájára tökéletes, kész tervet mutat fel. Megtehetné, hogy dühösen, magából kikelve jelenik meg. Hát mi lett az ő drága teremtésével? Mi lett a legkedvesebb kincsével az emberrel? Hova süllyedt minden? Megtehetné, ha olyan lenne, mint mi. Mi történik, ha a mi kincsünket bántják? Ha a gyerekünket bántják az iskolában, vagy netalántán a gyülekezetben? Ha a férjünket, feleségünket bántják a munkahelyén, vagy valami értékeset elrontanak, összetörnek otthon a gyerekek? Belejönnek hátulról az autónkba, hogy valami elromlik, amire éppen most nagy szükségünk lenne. Sokszor nem tudjuk tűrtőztetni magunkat ezekben a helyzetekben. Lehet, hogy kifelé még nyugalmat mutatunk, de belül tombol az orkán. Belül mindent összeszidunk, aztán lehet, hogy ki is tör belőlünk. A düh, vagy a tehetetlenség, vagy a sajnálat, és pusztítunk az indulatainkkal. De Isten nem olyan, mint mi. Isten hatalmas, kegyelmes, bölcs, és azt is láthatjuk, hogy Isten alázatos. És Isten még így is szereti ezt a világot, és egyből Jézusra tekint. És Isten terve nem valami vígazdíj, nem valami mentsük a menthetőt rögtönzött kis tervecske. Isten terve az, hogy ezt az alapjában megrendült világot, a legkisebb porcikájáig megrontott embert megmenti. Megmenti. Istennek egy olyan terve van, hogy az egészet tökéletesen helyreállítja. Nem egy részét, vagy nem csak megállítja a romlást, és próbálja az állapotokat konzerválni, tartósítani. Nem. Megmenti. Mégpedig úgy, hogy leszámol ő maga a bűn problémájával. Az neked a fejedre tapos, olvashatjuk. Isten emberré lesz, hogy a bűneink büntetését magára vegye, hogy megszabadítson bennünket a bűnből, a bűn rabságából és uralmából, és hogy megszabadítson a sátán karmaiból. Nem mi győzzük le a bűnt vagy a sátánt, azok a próbálkozások csak gyenge vergődések a bűneink mocsarában. Nem kiérdemeljük Isten közbeavatkozását. Mit tett volna Ádám vagy Éva, ami miatt Isten megígéri nekik a szabadítót? Semmit nem tettek. Hanem Isten az ő puszta kegyelméből és szeretetéből érthetetlenül az ő bölcsességében készített egy tervet. Elkészítette a tervet. Hogy bennünket megmentsen. Hogy bennünket és ezt a világot helyreállítsa. És ez a terv, amiből Ádám és Éva csak egy kis magocskát tudott meg akkor, ez a terv Jézus Krisztusnak, Isten fiának a váltságműve. És tovább lépve a második pontunkra, Isten ezt a tervet jelentette meg Ádámnak és Évának. És ezt a tervet jelentette ki mindaddig, amíg el nem jött a megígért messiás, a megígért szabadító. A mag, aki a kígyó fejére tapos. Isten róla beszélt, róla tanított, ránézve cselekedett, amíg végre el nem jött. Több ezer éven át. Isten mindent amiatt cselekedett, mert Jézus szerepelt az ő tervében. Hogy Jézus eljöjjön, és Jézust megismerjék és felismerjék ezek a megváltásra szoruló emberek, és ő benne higgyenek. Isten azért mentette meg Noét, hogy majd sok évvel utána megszülessen a megváltó. Isten azért választotta ki Ábrahámot és az ő utódait, a zsidókat, hogy tudja a világ, ott kell keresni a szabadítót. Azért mondta Isten Ábrahámnak, hogy áldozza fel Izsákot, az ő fiát, hogy megtudják ők és megtudja a világ, hogy Isten mit fog tenni az ő fiával, Jézussal. Hogy ő Jézust fel fogja áldozni a kereszten, a mi bűneinkért. Isten azért emeli fel Jákobot pusztán kegyelemből, mert az ő ágán halad az üdvtörténet. Az ő leszármazottai közé jön el Jézus. Isten azért menti meg Jákob fiait a nagy éhínség idején Egyiptomban, mert el kell jöjjön a messiás. Isten azért hozza ki a népét Egyiptomból, hogy megmutassa szabadítását. Hogy szabadít meg ő bennünket a bűnrabságából? Isten azért adta a páska vacsorát, hogy tudjuk, a bárány vérét kell, hogy ontsa, hogy nekünk életünk legyen. Isten azért vezette a népet a pusztában, és őrizte meg őket 40 évig, hogy tudjuk, akik Jézusban vannak, azokat ő hogy érzi, hogy őrzi és vezeti. Isten azért adta az erkölcsi törvényt, hogy belássuk, szabadítóra van szükségünk. Azért adta a vallási törvényt, hogy tudjuk, értsük és higgyük. Jézus hogyan szerzett meg mindent mi nekünk. Azért adta a szent sátrat, később a templomot, hogy ráismerjünk Jézusra. Isten azért emeltette fel Mózessel az ércskígyót a pusztában, mert Jézusnak is úgy kellett felemeltetnie, és aki rátekintett, megszabadult. Isten azért adta a népnek Kánaán földjét, hogy Jézus ott végezze el a földön a megváltásunkat. Azért mentette meg Ráhábot Jerikóból, azért hozta el Rútot Moábból, idegen földről, hogy az ő utódjukként Jézus megszülessen. Azért lett király Izraelben, hogy megértsük, Jézus a mi királyunk. Azért emeli fel Dávidot királynak, hogy az ő házába küldje a szabadítót. Hogy Dávid, ha bár nem tökéletes, de minta legyen, hogy milyen az igazi király. Salamon bölcsessége Jézus bölcsességét vetíti előre. Salamon temploma Jézus dicsőségét tükrözi. Azért támadtak mindig különböző népek vagy bajok Izraelre, hogy ne forduljanak el végleg Istentől. Mert szükség, hogy ismerjék Istent és az ő szavát, hogy higgyenek Jézusban. Azért vitte Isten a népet a babiloni fogságba, hogy visszatérjenek hozzá. És a fogság után már nem is kezdték más népek báványait imádni. Azért szól Isten Ézsaiáson keresztül, az ő szenvedő szolgájáról, hogy mikor látjuk Jézust szenvedni, tudjuk, hogy igen, ő az. Azért kapja be a nagy Szet Jónást 3 napig, hogy tudjuk, Jézus 3 napig lesz a föld gyomrában, de 3. napra feltámad. És még sorolhatnánk 100 meg 100 példát. Azért tesz mindent Isten a népe életében. Azért mond bármit, azért tanít bármit, azért parancsol bármit, hogy mindben Jézust lássuk. Mert rajta fordul meg ennek a világnak a sorsa. Mert ő az egyetlen, a megígért szabadító. Azért próbálunk mi is hozzá kiukadni minden Isten tiszteleten, vagy gyülekezeti alkalman, áhítaton, akár az Ószövetség, akár az Újszövetség alapján, mert Isten róla szól, mert kegyelméből szabadítást készített, és kegyelméből kijelenti előttünk a szabadítás útját, amely nem más, mint Krisztus, de ő bőségesen elég. Minden történetben, amelyben már megláttuk őt, áldjuk érte az Istent. És ahol még nem tudjuk, tudjuk azt, hogy ott is ő a lényeg. Ahol még nem látjuk Jézusnak a személyét kimagasodni, keressük őt, mert Jézus róla tanít, mindig róla. Mert mi másról beszélne nekünk Isten? Mi másról lenne fontos szólnia, mint erről a szabadítóról, aki minden felett győzedelmeskedik? Keressük mindig Jézust az igében, és akkor Isten segítségével megérkezhetünk az ő legdrágább, legcsodálatosabb, legfontosabb üzenetéhez, ami újjászül bennünket, ami megszabadít, és ami éltet bennünket az örök életre. Harmadjára hadd ejtsek pár szót a beteljesülésről. Mert erről szólt, és erről szól Jézus születése karácsonykor. Az ő halála nagypénteken, az ő feltámadása húsvétkor, és a közöttük eltelt 33 év. Isten szavában még a beteljesülése előtt sem kellett kételkedni, pedig mennyit kellett várni rá. Több ezer évet, a zsidóknak is körülbelül 2000 évükbe tellett, hogy eljöjjön a messiás. De akkor mit mondjunk mi, már 2000 év távlatából? Hát testvérek, beteljesült. Beteljesültek az ígéretek. Isten nagy tervének a záró felvonása, a csúcspontja, a tetőpontja karácsonnyal elkezdődött, és nagypénteken át, húsvéttal pedig elvégeztetett. A bűn le van rombolva, a sátán ereje meg van törve, csak hinni kell a gyermekben, aki megszületett karácsonykor. Csak hinni kell Isten szavának, amit türelmesen szolgáltat nekünk napról napra a Bibliánkban, hétről hétre az ő gyülekezeteiben. Isten ígéretei beteljesedtek. Már karácsonykor nem volt kétség. Itt a szabadító. Angyalok itt is, ott is hirdették. Csillag jelezte a jöttét, a szűz fogant méhében és szült fiat, akinek Immanuel a neve, ami azt jelenti, velünk az Isten. Nem volt kétség. Ezek mind ószövetségi proféciák a messiásról, amelyek beteljesültek. Isten már a születésénél nem hagyott semmi kétséget, és nem hagy kétséget ma sem. Akármennyire próbálja a sátán, vagy a szegény bűnös világ eltakarni. Nincs kétség. Megint csak, csodálatos módon, Isten nem olyan, mint mi. Milyenek a mi ígéreteink? Hála legyen az Úrnak, amikor meg tudjuk azokat tartani. De sok minden előfordulhat. Valami közbe jön, vagy valami a kedvünket szegi, vagy esetleg gyorsan elfelejtjük, aztán semmi nem lesz a nagy ígéreteinkből, vagy elgondolásainkból, csendes fogadalmainkból. De Isten nem ilyen. Isten nem felejtette el, és Istennek semmi sem szegte a kedvét. Hanem Isten, amit megígért, az beteljesítette, és beteljesíti. Isten fia emberré lett. Karácsonykor felvette a mi nyomorult, törékeny testünket, hogy értünk nyomorultakért váltságot szerezzen. Tökéletesen megtartott minden törvényt, napról napra szerezve meg nekünk az igazságot. Beteljesített minden proféciát, tanított, hirdette a mennyek országát, és mindent elvégzett, amit az Atya rábízott. És azt bízta rá, hogy megváltson bennünket. És ő eljött, és megváltott bennünket. Ezt a fényt, ezt a világosságot sosem fogják kioltani. Minél nagyobb a sötétség, Jézus evangéliuma annál jobban fog fényleni. És aki csak keresi, bizonnyal meg is fogja őt találni. És Jézus az övé lesz mindörökké. Hát testvérek, akkor mit tegyünk mi most itt karácsonykor? Hallottuk már az elmúlt napokban is. Először is örvendezzünk. Örvendezzünk neki. Ne hagyjuk, hogy a földi dolgok ettől eltántorítsanak bennünket. Lehet, hogy vannak nehézségek, lehet, hogy vannak próbák, lehet, hogy vannak szenvedések, de ennek mindig örvendezhetünk. Jézus megszerezte azt, amire igazán szükségünk volt. Jézus azért jött, hogy nekünk életünk legyen. Örüljünk ennek, hogy Isten beteljesíti az ő ígéreteit. Aztán másodszor, nem elég örülni, ha bár nagyon jó dolog, de higgyünk ebben a gyermekben. Bízzuk rá magunkat. Bízzuk rá magunkat az ő ígéreteire, az ő cselekedeteire. Bízzuk rá magunkat az ő elvégzett munkájára, hogy ő tökéletesen, hiba nélkül megváltott bennünket. Higgyük, hogy ami itt van előttünk a Bibliában, az igaz. És onnan örök életre buzog fel Istennek az igazsága, Istennek az evangéliuma. És harmadszor pedig, követve a napkeleti bölcsek példáját, hódoljunk neki. Hódoljunk ennek az emberré lett Isten fiának. Mi már nem hozunk elé aranyat, tömjént vagy mirhát, de odaadjuk neki a szívünket, hogy ő töltse meg új élettel, új szívvel, tiszta szívvel, hogy aztán az életünkben, a hétköznapokban, a boldog vagy szomorú időkben tudjunk neki szolgálni is, tudjunk róla bizonyságot tenni. Ahogy az angyalok hirdették a pásztoroknak, hogy a pásztorok hirdették Betlehemben, mi is menjünk, és hirdessük ezt a Jézust, aki a világnak és nekünk is a megváltónk. Amen. Kedves testvérek, gyertek fennállva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Atyánk Istenünk, hálát adunk neked, hogy neked kész terved volt a mi megváltásunkra nézve, amit egyáltalán nem érdemeltünk volna, mert a legjobb, a legszebb helyből, ebből a jó és tökéletes teremtett világból bűnös világot csináltunk, egyedül magunkat okolhatjuk ezért, mi magunk is vétkeztünk te ellened, és vétkezünk nap mint nap. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell kiérdemelnünk a Te kegyelmedet, nem kell megszereznünk az igazságot előtted, mert nem is tudnánk megszerezni, Te olyan szent vagy, és mi olyan bűnösök vagyunk. Hanem köszönjük, hogy egy olyan utat készítettél, hogy Te egyedül Te kegyelmez nekünk. Köszönjük, hogy erről szól a karácsony, és erről szól minden keresztény ünnep, hogy Te kegyelmezel nekünk. Attól, hogy a mi ünnepeink is erről szólhassanak. Ezek a megkülönböztetett ünnepek, karácsony, húsvét, de minden vasárnapunk erről szólhasson, hogy aztán a hétköznapokban mi is erről szólhassunk körülöttünk az embereknek, és mi is próbáljunk neked szolgálni, téged imádni és téged magasztalni, ahogyan élünk ebben a világban, hogy mások is megismerhessék a te jó híredet, ahogy te ránk ontottad a te ígéreteidet, ontod ránk az ismeretet erről a Krisztusról, a te szent fiadról, hogy őt megismerjük, és benne boldogok lehessünk, és visszanyerhessük azt, amit elvesztettünk, amit eldobtunk magunktól. Légy, Urunk, áldott, hogy adtad nekünk ezt az evangéliumot, adod nekünk nap mint nap megtisztítasz bennünket, add, Urunk, hogy nap mint nap a Te igéd legyen a mi életünk központja, a mi életünknek a zsinórmértéke. Kérünk, Te áld meg még a hátralévő ünneplésünket. Légy azokkal, akik fájdalmakban, nehézségekben, betegségekben vannak, akik esetleg egyedül vannak. Te legyél ott velük, és Te hozz az ő szívükbe igazi karácsonyt, igazi boldogságot. Kérünk ezt az evangéliumot, ezt a drága kincset, amit adtál, ezt őrizd meg ebben a világban, és ott, hogy minél több helyen tisztán hirdettessen, és emberek térhessenek meg hozzád. Köszönjük, hogy kérhetünk ezekre. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, mert elküldted a te szent fiadat a világ üdvözítőjéül. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.